János első levele az első fejezettől a második fejezet 12. verséig. Mi volt János célja a levél megírásával? János az első fejezet 4. versében adja meg erre a választ. Ezt azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy tisztában vagy-e azzal, de Isten szeretné, hogyha az életed tele lenne örömmel. Péter első levelében az első fejezet 8. versében ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek. János evangéliumában Jézus is beszél arról, hogy örömünk úgy válhat teljessé, ha megmaradunk ő benne. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János evangéliumának 16. fejezetében pedig Jézus az ima életünket hozza összefüggésbe, örömünk teljességével, és ezt mondja. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János itt az első levelében örömünk teljességét az Istennel való közösséggel kapcsolja össze. Az az élet lesz örömteli, amely az Istennel van közösségben, és amely megmarad Istenben. Nagyon fontos különbséget tenni az öröm és a boldogság között. Az öröm a lelkünkkel áll összefüggésben, a boldogság pedig az érzéseinkkel. A boldogság tehát nem egy állandó dolog, mert mindig a külső körülményeken múlik. Amikor jól alakulnak a dolgaim, például amikor tudok venni egy új autót, akkor nagyon boldog vagyok. Fütyörészve igyekszem hazafelé, de közben annyira máshol járnak a gondolataim, hogy nekihajtok egy fának, összetöröm a kocsimat, pedig még nem is volt biztosítva, és azonnal elszáll a boldogságom. A boldogság tehát nem állandó. Nagyon gyorsan és drámaian elmúlhat ez az érzés. Az öröm azonban állandó. Az örömöm ugyanis nem a külső körülményeimen múlik, az öröm az Istennel való kapcsolatommal áll összefüggésben, amely állandó. Az Istennel való kapcsolatom akkor sem változik, ha a körülményeim megváltoznak. Lehet, hogy szörnyű dolgok történnek az életemben, de az Istennel való kapcsolatom szilárd lábakon áll, nem változik, és ezért örömöm teljes lehet. János tehát azért írja ezt a levelet, hogy egy ilyen közösségre buzdítson téged Istennel, és ha Istennel egy ilyen közösségbe kerülsz, akkor örömöd teljes lesz. Jánosnak azonban egy további célja is van első levelével, és ezt fel is fedi előttünk a 2. fejezet 1. versében. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Végül még egy oka volt annak, hogy ezt a levelet megírta, erről pedig az 5. fejezet 13. versében tesz említést. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. János tehát ezt a levelét a hívőknek írta, hogy biztosítsa őket üdvösségük felől. Összefoglalva tehát 3 alapvető céllal írta János ezt a levelet, először is, hogy a címzett hívők öröme teljes lehessen, másrészt, hogy megtanuljanak győzedelmeskedni a bűn fölött, harmadrészt pedig, hogy tudatosítsák, hogy egészen biztosan örök életük van. Az Ézsaiás 55.10-től Isten a következőket mondja. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsízűvé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőknek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. És mit mond ezzel Isten? Azt, hogy Isten igéjének hatalma van arra, hogy nem tér vissza dolga végezetlenül, és véghez viszi azt, amit Isten akar, eléri azt a célját, amiért Isten küldte. És ez engem nagy izgalommal tölt el. Olyan jó tudni, hogy Isten igéje nem tér vissza dolga végezetlenül. És ezért tudom azt, hogy mire befejezzük János levelét, ti is majd egy olyan örömöt fogtok megtapasztalni az Istennel való kapcsolatotokban, amelyre a korábbiakban még nem volt példa az életetekben. Mivel Isten ígéje nem tér vissza dolga végezetlenül, ezért tudhatjátok azt is, hogy egy új erőt kaptok Istentől arra, hogy a bűnt legyőzzétek az életetekben, és egy új bizonyságot is kaptok Istentől üdvösségetek felől. Mert Isten igéje elérte azt a célját, amért Isten elküldte. Az embereknek egy példára van szüksége. Ha megpróbálod nekem elmagyarázni, hogy mit kell tennem, még az is lehet, hogy elég jól megértem, hogy mit vársz tőlem, de az a legjobb, hogyha fogod magad és megmutatod, mert akkor ott vagy előttem élő példaként, és akkor sokkal könnyebb lesz nekem a te példádat követni. Számunkra Jézus a követendő példa. János is rámutat erre, és kihangsúlyozza, hogy elsősorban Jézus a mi példaképünk az Istennel való kapcsolatunkban. Ha ugyanis a világosságban járunk, ahogyan ő is a világosságban jár, akkor közösségben lehetünk Istennel és egymással, és így Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt találjuk az első fejezet 7. versében. Kövessük tehát Jézus példáját, járjunk mi is a világosságban, ahogy ő is ezt teszi. Most olvassuk el az 1 János 2.6-ot. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. Tehát Jézus például szolgál számunkra az életünkben, éljünk úgy, ahogy ő élt, járjunk úgy Istennel, ahogy ő járt Istennel. Róla vegyünk példát az Istennel való kapcsolatunkban. Az 1 János 3.2-ben ezt olvashatjuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Tehát a tisztaságban is Jézus az én mércém. Meg kell tisztítanom magamat, ahogyan ő is tiszta. A 3. fejezet 7. vers, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Vagyis ebben is Krisztus a példaképem. Most pedig nézzük meg a 3. fejezet 23. versét. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan ő erre parancsot adott nekünk. Vagyis Jézus az egymással való kapcsolatunkban is a példaképünk, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. És végül János a 4. fejezet 17. versében rakja fel a pontot az íre, és ezt írja. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát Krisztus a követendő példa számomra az Istennel való kapcsolatomban, saját személyes életemben és az emberi kapcsolataimban is. Az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ne próbáljuk meg becsapni önmagunkat. A Galata 6.7-ben ezt írja Pál. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. A Jakab első levelének 26-os versében ezt olvashatjuk. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. János az első levelében szintén rámutat arra, hogy igenis becsaphatjuk önmagunkat, és az 1 János 1.8-ban ezt mondja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. De hogyan tudjuk önmagunkat becsapni? Saját állításainkkal. Az állításaink azonban addig nem tekinthetők megalapozottaknak, amíg tapasztalataink ezeket alá nem támasztják. Az emberek tehát sok mindent állítanak, ami nem is igaz. Erre utal az 1 János 1.6, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és ha belegondolunk, ez egy csodálatos kijelentés, hogy én közösségben lehetek Istennel. Ha tehát azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Sok ember becsapja önmagát, mert úgy gondolja, hogy Istennel jár, közben azonban a sötétségben jár, és ez a kettő nem fér össze. Az első fejezet 8. versében ezt olvashatjuk. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Itt János a bűnszóval a bűnös természetünkre utal. Sokan azonban tagadják a bűnös természet létezését, és azt mondják, hogy nekik nem bűnös a természetük. Az ige azonban azt mondja, hogy bűnös természettel születtünk. Róma 5.12. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Egy ember bűnének köszönhetően bűnössé vált mindegyikünk természete. Ezért mondja Pál az Efezus 2.3-ban, hogy egykor mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Dávid is megvallja, hogy ő bűnösként jött a világra. Ha tehát valaki tagadja bűnös természetét, önmagát csapja be. Az ige azt tanítja, hogy én azért vétkezem, mert bűnös ember vagyok. Nem azt tesz engem bűnös emberé, hogy vétkezem, hanem az, hogy vétkezem, igazából csak bebizonyítja, hogy én bűnös ember vagyok. Bűnös természetem van, és ezért vétkezem. Sokan a lótolvaj példáját szokták itt emlegetni. Nem attól lesz valaki lótolvaj, hogy ellop egy lovat, hanem az a tény, hogy ellopta a lovat, egyszerűen csak bizonyítja azt, hogy ő egy lótolvaj. Hiszen nem is tudta volna ellopni a lovat, ha nem lett volna lótolvaj. Csak egy lótolvaj képes arra, hogy sikeresen elkössön egy lovat. A lótolvajnak ez a szívében van, mert ha nem ez lenne a szívében, akkor nem tudná megtenni. Ugyanígy van ez a mi bűnös természetünkkel is. Ha azonban ezt én mégis tagadom, önmagamat csapom be, és nincs meg bennem az igazság. Ha én azt állítom magamról, hogy én soha nem vétkeztem, akkor ezzel azt mondom, hogy a bűncsírája, amely bennem van, még soha nem kelt ki, és nem nyilvánult meg az életemben. Ezzel azonban Isten teszem hazuggá, Isten ugyanis ezt mondja a Róma 3.23-ban. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Róma 3.10. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki keresse Istent. Isten tehát egyértelműen kimondta, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, de ha én ezt tagadom, akkor Isten szavait kétségbe vonom, és tulajdonképpen azt állítom róla, hogy ő hazudik. 1 János 2.4. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, és milyen nagyszerű dolog ezt mondani. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. 6. vers. Aki azt mondja, hogy ő benne van, és micsoda csodálatos kijelentés az, hogy én ő benne vagyok. De nem elég ezt csak mondani. Tehát aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. 1 János 4.20. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Vagyis nem az számít, amit én mondok, hiszen állíthatok valótlan dolgot is, és még önmagamat is becsaphatom. Az számít, amit teszek. Hiába mondom, hogy szeretem Istent, mert ha közben gyűlölöm a testvéremet, akkor hazudtam. Érdekes, hogy az emberek életében gyakran megfigyelhetjük, hogy szavaik nincsenek összhangban a cselekedeteikkel. Állítanak valamit, de utána teljesen másként cselekednek, vagy éppen fordítva. Tesznek valamit, de teljesen mást mondanak. A gyülekezetünkben több tucat kisgyerek van, kisfiúk és kislányok, akiket én nagyon szeretek, mert annyira évesek. Sokszor odajönnek hozzám és köszönnek. Az egyik kislány, aki körülbelül 2-3 éves lehet, éppen ma reggel mondta az anyukájának, hogy én szeretnék menni veletek a gyülekezetbe, hogy találkozhassak Isten apukájával. Mert ő azt gondolta, hogy én vagyok Isten apukája. Van egy másik kislány is itt a gyülekezetben, aki mindig odajön hozzám, ad nekem egy puszit, átölel, aztán tovább megy. Egyik vasárnap a családja nem jött a gyülekezetbe, mert elmentek valahová, és a szülei elmagyarázták a kislánynak, hogy ma nem megyünk gyülekezetbe, mert elmegyünk helyette kirándulni. Erre a kislány csípőre tette a kezét, és azt mondta. A fenébe is. Én akartam ma gyülekezetbe menni. Szóval az, amit mondunk és amit teszünk, nem mindig áll egymással összhangban, Tehát nem feltétlenül az számít, amit mondok, hanem inkább az, amit teszek. Mindezek felett Istennek az is a vágya, hogy bizonyságom legyen az üdvösségem felől. Nézzük csak meg, hogy mit ír János az 5. fejezet 13. versében. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. És honnan tudjuk azt, amit tudunk? Miközben tanulmányozzuk ezt a levelet, látni fogjuk, hogy egyes igazságok felül különböző módon bizonyosodhatunk meg. 1 János 3:3, és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, hazug, és abban nincs meg az igazság. És ebből tudhatom meg, hogy én valóban ismerem-e őt. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. És ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Miből tudhatom meg tehát, hogy ő benne vagyok? Abból, hogy ő teljessé teszi bennem az ő szeretetét. 1 János 3:16. Abból ismerjük, hogy ő szeret, hogy ő az életét adta értünk. Miből tudom tehát, hogy Isten szeret engem? Abból, hogy az életét adta értem. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de az ige Isten irántunk való szeretetére mindig a keresztet hozza fel bizonyítékul. Minden egyes alkalommal, amikor Isten bizonyítani akarja irántunk való szeretetét, akkor mindig a keresztre mutat. 1 János 4:10. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. János 3:16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez az ige is a keresztre mutat. 1 János 3:19. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Miből? A 18-as versből. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ha valóságosan szeretek a cselekedeteimmel, akkor szeretek igazán, és akkor tudhatom, hogy az igazságból való vagyok. 24-es vers. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. És honnan tudhatom, hogy mi az igazság? Olyan sokféle gyülekezet létezik, olyan sokféle vallás, honnan tudhatom, hogy mi az igazság? 1 János 4:2. Az Isten lelkét erről ismeritek meg. Amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. 1 János 4:12. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Tehát miből tudjuk, hogy ő bennünk lakik? Abból, hogy teljessé lesz bennünk az ő szeretete. És végül 1 János 5:2. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Ezekből tudjuk tehát azt, amit tudunk. Nagyon érdekes dolog összehasonlítani János első levelének első versét a Biblia legelső versével, illetve János evangéliumának első versével. A Biblia legelső verse az 1 Mózes 1:1 így szól. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Kezdetben Isten. Hát Isten már a kezdetek előtt is létezett. De vajon ez mikor volt? El sem tudjuk képzelni, hogy milyen régen volt ez. Kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Isten tehát ott volt. Most pedig nézzük meg János evangéliumának kezdetét. Kezdetben volt az ige, a logosz. És az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. És János az első levelét is hasonlóan kezdi. Ezt írja az első versben. ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit János mond. Amit szemünkkel láttunk. Az eredeti szöveg szó szerinti fordítása így hangzana. Akire rámeredtünk, akiről egy percre sem vettük le a szemünket, akit behatóan tanulmányoztunk, akit elemeztünk. Ezt hirdetjük tehát az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. A többi tanítvánnyal egyetemben János is felismerte, hogy kicsoda Jézus valójában. A tanítványok is felismerték, hogy amikor Jézus beszélt hozzájuk, akkor lényegében Isten beszélt hozzájuk. És amikor Jézusra néztek, igazából Istent látták. És amikor megérintették Jézust, lényegében Istent érintették meg. Képzeljük csak el, hogy mit is jelenthetett számukra ez a felismerés, hogy amikor Jézus vállára tették a kezüket, akkor lényegében Istent érintették meg. Vagy amikor Jézus megveregette az ő vállukat, akkor Isten ért hozzájuk. Nem hiába írja János, hogy amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt, aki kezdettől fogva volt, őt hirdetjük. Mikiás próféta könyvében az 5. fejezet 1. versében egy proféciát találunk Jézus születésének helyéről, és ott ezt olvashatjuk. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Ő az örök élet, ő mindig is létezett. Emlékezzünk csak vissza még egyszer a János 1:1-re. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János 1:14, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus az örökkévaló ige, az örökkévaló Isten, aki testé lett, az emberek között lakott, és János az első levelében azt mondja, hogy mi láttuk őt, mi hallottuk őt, sőt, meg is érintettük. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Az örök élet nem csak egy örökké tartó, soha véget nem érő életet jelent. Ez egy új életforma is, amely nem csak hosszában, hanem minőségében is más. A Lukács 18:18-ban azt olvashatjuk, hogy egyszer odament Jézushoz egy gazdag ifjú, és a következőket kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mit kell tennem, hogy olyan életem legyen, mint a tiéd? Az embereket vonzotta Jézus élete, az örök élet. Erről mondja János, hogy megjelent, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Az evangélium célja az, hogy az embereket eljuttassa az Istennel való közösségre. Isten azért teremtette meg az embert, hogy közösségben legyen vele. És fontos, hogy a gyülekezetben mi is közösségben legyünk egymással. A korai egyházban a hívők megosztották javaikat és segítették egymást. Az apostolok cselekedeteiben láthatjuk, hogy ezen próbálkozásukat nem koronázta siker, mert akadtak közöttük lustábbak is, akik a többieken élősködtek és eltartották magukat a többiekkel. De tökéletes esetben, ha mindenki keményen dolgozna és tenni a maga dolgát, és az emberek valóban odafigyelnének egymásra és segítenének egymásnak, akkor működhetne ez a dolog. Valójában a Szentléleknek kellene ezt kimunkálni mindannyiunk szívében, és elvileg működhetne és csodálatos lenne. De amíg mi ebben a földi bűnös testünkben vagyunk, bizony mindig el fogjuk rontani a dolgokat. A korai egyházban szemműködött a jó indulattal felállított rendszer, és ennek eredményeként a jeruzsálemi egyház nagyon komoly anyagi gondokkal küszködött, és más gyülekezetek nem zsidó hívői segítették ki őket úgy, hogy adományokat gyűjtöttek számukra. Hangsúlyozom azonban, hogy a jeruzsálemi gyülekezet elképzelése alapjában véve nagyon jó volt. Krisztusra építettek, és az egymás iránti szeretet és törődés motiválta őket, ezért igyekeztek javaikat közössé tenni, és mindenki szükségletéről gondoskodni. És hozzá kell tennem azt is, hogy mindezt szabad akaratukból tették. Senkit nem kényszerítettek arra, hogy erőforrásaikat a többiek rendelkezésére bocsátsák. Az igazság azonban az, hogy amíg emberek uralkodnak, nem találkozunk tökéletes rendszerrel. Ez csak akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus Krisztus újra eljön, és ő uralkodik majd. Ekkor eltöröltetik a pénz, és ezt láthatjuk az Ézsaiás 55-ben is, és mindenki részesülhet majd a föld gyümölcseiből Isten dicsőséges országában. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömetek teljes legyen. Tehát János az örömöt az Istennel való közösséggel kapcsolja össze. És ez valóban így is van. Micsoda öröm származik abból, hogy közösségben vagyunk Istennel. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság. Ez Isten természetének lényege, hogy ő világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha te sötétségben jársz és bűnben élsz, nem lehet közösségben Istennel. Pál a Galata 5.19-től a következőket írja. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység. Harag, önzés, széthúzás, pártoskodás. Irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Hiába mondod azt, hogy közösségben vagy Istennel, ha sötétségben jársz, önmagadat csapod be és hazudsz. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az eredetit szó szerint lefordítva, a mondat utolsó része így néz neki. És Jézusnak az ő fiának vére folyamatosan újra és újra megtisztít minket minden bűntől. Számomra a legnagyszerűbb hely a világosság, itt kell legyek mindig, ahogyan ő maga is a világosságban van. És ahogy Jézus Krisztusban hiszek és ő benne bízom, az ő vére folyamatosan újra és újra megtisztít engem minden bűnömtől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Attól még nem bocsátatnak meg a bűneink, hogy megpróbáljuk azokat elrejteni, vagy letagadjuk bűnös természetünket. A példabeszédek 28.13-ban ezt olvashatjuk. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Ha tehát te letagadod azt, hogy bűnös vagy, ha próbálod bűneidet elrejteni, önmagadat csapod be, ha azonban megvallod bűneidet Istennek, akkor ő hű és igaz, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Ebben a versben a minden szó különösen közel áll a szívemhez. Ez ugyanis azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy kinek milyen a múltja. Bármennyire is nyomorult, bármennyire is sötét, bármennyire is ocsmány volt ez, Jézus Krisztus vére akkor is megtisztít bennünket minden gonoszságtól és minden bűntől. Hadd meséljek el most egy rövid történetet egy Dr. Finney nevű emberről, egy amerikai lelkipásztorról. Isten hatalmas ébredéseket indított el Dr. Finney keresztül, és egész közösségeket változtatott meg nagyon radikálisan. Például egyik alkalommal Amerika keleti partján hirdette az igét, és az evangélium annyira szíven ütötte azt a várost, hogy Dr. Finney távozása után bezártak minden kocsmát, mert hirtelen elfogytak a látogatók. Egyik nap Dr. Finney éppen egy gyülekezetbe tartott, és a lépcsőn megállította őt egy ember, és a következőket mondta. Szeretnék önnel ma este beszélgetni. Lehetséges lenne ez? Dr. Finney pedig természetesen igent mondott. A lépcső tetején azonban már várták Dr. Finneyt a gyülekezet vénei, akik azonnal megkérdezték tőle, hogy mit akar tőle ez az ember. Ő pedig elmondta nekik, hogy beszélgetni szeretne vele a gyülekezeti alkalom után, mire a vének felvilágosították őt, hogy ő az egyik legszörnyűbb és legveszélyesebb ember a városban. Volt már rá példa, hogy bérgyilkosokat bérelt fel, és semmitől sem riadt vissza. A vének tehát megpróbálták lebeszélni Dr. Finneyt arról, hogy találkozzon ezzel az emberrel, mert attól tartottak, hogy őt is meg akarja ölni. Ő azonban kitartott az ígérete mellett, és hajthatatlan volt, úgyhogy Finney és ez az ember kisvártatva elindultak, és sötét utcácskákon mentek végig, míg egy elhagyatott épülethez nem értek. Bementek, az ember pedig bezárta mögöttük az ajtót, majd intett Finneynek, hogy üljön le. Azután előhúzott egy pisztolyt, lerakta az asztalra, és a következőket mondta Finneynek. Ön mondott tegnap valamit, ami megütötte a fülemet, és szeretném tudni, hogy valóban igaz-e, mondta. Ön tegnap azt mondta, hogy Isten fiának, Jézus Krisztusnak a vére minden bűnünktől megtisztít bennünket. Erre Finney közbevágott, és ezt mondta. Nem, nem én mondtam ezt, hanem Isten mondja ezt az ő igéjében. Erre az ember így folytatta. De hát ön nem tudja, hogy én mit követtem el, ön nem ismer engem. Sokszor feketén pénzért kártyáztunk a kocsma egy eldugott hátsó szobájában, és voltak olyanok, akiket az utolsó fillérüktől is megfosztottam, úgyhogy annyira elkeseredtek, hogy öngyilkosságot követtek el. Ön szerint Isten meg tud bocsátani nekem? Finney erre így válaszolt. Én csak azt tudom mondani, hogy a Bibliában az áll, hogy Jézus Krisztus vére minden bűnünktől megtisztít bennünket. Erre az ember folytatta. Ez sajnos még nem minden. Enyém az a kocsma is ott, és sokan járnak oda italozni, és gyakran jönnek oda hozzám a feleségek gyermekekkel rongyokban öltözve, és könyörögnek nekem, hogy többé ne szolgáljam ki a férjüket. Én azonban kiszoktam dobni a feleségeket az utcára, addig árulom az alkoholt a férjeknek, amíg bírja a pénztárcájuk, és utána őket is kidobom. Dr. Finney, ön azt akarja mondani, hogy Isten meg tud bocsátani egy ilyen embernek? Finney ismét így válaszolt. Én csak azt tudom mondani, hogy a Bibliában az áll, hogy Jézus Krisztus vére minden bűnünktől megtisztít minket. Az ember folytatta. Ez még mindig nem minden. Ez a fegyver itt előttem jó pár ember halálát okozta már, akik az utamba kerültek. Felbéreltem másokat, hogy tegyék el őket láb alól, és megölettem őket. Ezek után azt akarja mondani, hogy Isten meg tud nekem bocsátani? És Finney újra elismételte ugyanazt. A Biblia azt mondja, hogy minden bűnünktől megtisztít bennünket Jézus vére. Pedig még mindig nincs vége, tette hozzá ez a férfi. Ott az utca túlsó oldalán, abban a téglaépületben, ott lakik a feleségem és egy gyönyörű kislányunk. De én egy kedves szót sem szóltam a feleségemhez az elmúlt 16 évben. Mi több, mindig szörnyen viselkedtem velük. Az egyik nap, amikor a kislányom odarohant hozzám, én ellöktem magamtól, ő pedig nekiesett a tűzhelynek, és nagyon komolyan megégette magát. Még sohasem mondtam neki, hogy szeretem. És ön azt akarja mondani nekem, hogy Isten meg tud nekem bocsátani? Ekkor Finney talpra ugrott, odarohant ehhez az emberhez, vállon ragadta, elkezdte rázni, és ezt kiáltotta. Uram, még soha nem hallottam ilyen szörnyű történetet. Ha rajtam múlna, én nem tudom, hogy meg tudnék-e bocsátani, de azt tudom, hogy a Bibliában az áll, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. Erre a férfi így válaszolt. Köszönöm, csak ennyit akartam tudni. Azzal odament az ajtóhoz, kinyitotta, és ennyit kérdezett. Ugye hazatalál egyedül is? Másnap reggel, amikor hazament a kocsmából, a feleségét már ébren találta a kislányával együtt. Ők lent voltak a konyhában. A férfi belépett a házba, és felment az emeletre. Az anyuka azt mondta a kislányának. Menj, szólj a papának, hogy kész a reggeli. A kislány felfutott a lépcsőn, a lépcső felénél megállt, és felkiáltott az emeletre. Apa, anya azt üzeni, hogy kész a reggeli. Mire a válasz? Csillagom, mondd meg anyának, hogy apa ma nem kér reggelit. Erre a kislány visszarohant a konyhába, és azt mondta az anyukájának. Anya, anya, képzeld, apa azt mondta, hogy nem kér ma reggelit, és azt is mondta nekem, hogy csillagom. Az anyuka elcsodálkozott, és azt mondta. Kislányom, biztosan félreértetted. Menj csak vissza, és szólj még egyszer apának, hogy kész a reggeli. Erre a kislány megint felfutott a lépcsőn, és ugyanazt kiáltotta. Apa! Anya azt üzeni, hogy kész a reggeli. Az apa pedig így szólt. Gyere csak egy kicsit ide hozzám, kislányom. Amikor a kislány odafutott hozzá, az ölébe ültette, és elkezdett neki arról beszélni, hogy mennyire szereti őt. Egy kis idő elteltével az anyukának feltűnt, hogy a kislány nem jött vissza, ezért felment utána az emeletre, és az ajtóból megpillantotta a férjét, amint életében először a kislányukat az ölében tartja. Ekkor a férfi odafordult hozzá, és könnyekkel a szemében ezt mondta. Gyere ide te is, kedvesem! Tegnap este megtudtam valamit, ami mindennél csodálatosabb. És tudom, hogy igaz. Isten fiának, a Jézus Krisztusnak a vére minden bűnünktől megtisztít. Ezután ez a férfi bezárta a kocsmáját, és gyökeresen megváltozott Jézus Krisztus ereje által. A város legfélelmetesebb emberéből a város jótevőjévé vált. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen a múltja, teljesen mindegy, hogy mennyire sötét, mennyire ocsmány, Jézus Krisztus evangéliuma mindenkinek reményt ad. Csak annyit kell tenned, hogy megvallod a bűneidet. Ő hű és igaz, megbocsát és megtisztít téged minden bűnöttől. Milyen csodálatos is az evangélium, és micsoda változást hoz még az olyan emberek életében is, akik korábban a reménytelenségben sínlődtek, és elveszettek voltak. Isten a következőket mondja Pálnak az Apcsel 26.18-ban. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Így hát nekünk adatott az a csodálatos örömteli kiváltság, hogy megosszuk az evangéliumot másokkal. Azt az evangéliumot, amelynek hatalma van arra, hogy az embereket megszabadítsa a sötétség és a bűn hatalmából. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Második fejezet, első vers. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Az első fejezetben János rámutat levelének céljára. Azért írja meg levelét, hogy mi közösségben lehessünk Istennel. A bűn azonban megszakítja ezt a közösséget. Az Ézsaiás 59.1-től ezt olvashatjuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istentől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Amikor megteremtette Isten az embert, ezt parancsolta neki az 1 Mózes 2.16-tól. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Miután pedig Ádám és Éva vétkezett, az Úr így kiáltott. Ádám, hol vagy? A bűn következtében megtört a kapcsolat Isten és ember között, mert a bűn mindig megszakítja az Istennel való közösségünket. Ahhoz tehát, hogy Istennel közösségben lehessünk, és abban meg is maradhassunk, fontos, hogy ne vétkezzünk. János azért is írja levelét, hogy segítsen nekünk győzedelmeskedni a bűn felett. Ez pedig természetesen a Szentlélek által válik lehetségessé a mi életünkben. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. A pártfogó nem más, mint a közbenjáró, aki képvisel bennünket és a mi ügyünket. Tudnunk kell tehát, hogyha vétkezünk, Jézus Krisztus ott van a mennyben, aki a mi pártfogónk és közbenjár értünk az atyánál. A zsidók 7.25-ben ezt olvashatjuk. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzen értünk. A Róma 8.34-ben ezt írja Pál. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Az 1 Timóteus 2.5-ben pedig Pál a következőket írja. Egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ha tehát vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Amikor Jobb oly sok nehézségen ment keresztül, és barátai próbáltak neki segíteni, hogy jobban megértse nyomorult helyzetét, az egyik barátja azt ajánlotta Jobbnak, hogy egyszerűen csak hozza rendbe az Istennel való kapcsolatát, és akkor minden helyre áll majd. Jobb erre ezt válaszolta. Ahogy az égre nézek és a csillagokra, rádöbbenek, hogy Isten milyen hatalmas. Ő teremtette a világ mindenséget, és akkor rádöbbenek, hogy én csupán egy aprócska porszem vagyok. Hogyan is mehetnék így oda Istenhez, hogy az ügyemet előtte képviseljem? Ő olyan hatalmas, én pedig egy senki vagyok. Olyan széles közöttünk a szakadék, hogy én ezt sohasem tudom átugrani. Hatalmas szakadék tátong a halandó ember és a halhatatlan Isten között, amelyet az ember saját erejéből nem tud áthidalni. A világ minden vallásának ez a hiányossága, hogy ők a földről indulnak, és innen próbálják elérni a végtelen Istent. Ez azonban teljességgel lehetetlen. Teljesen mindegy, hogy mekkorát nyújtózunk, a véges soha nem érheti el a végtelent. Itt rontják el a világ vallásai, hogy egy véges földi alapból indulnak ki, és így próbálják meg elérni a végtelent. Jézus Krisztus evangéliuma azonban nem erről szól. Ott a kiindulási pont Isten, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. A végtelen Isten volt az út, aki kinyúlt felénk halandók felé, mégpedig Jézus Krisztuson keresztül. Isten tehát a kiinduló pont, és ez azért működhet, mert a végtelen Isten számára nem jelent gondot kinyúlni a véges emberi teremtmények felé Jézus Krisztus által. Amit kezdettől fogva hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, írja János levelének elején. Isten emberré lett. Jobb problémája következő volt. Ő felismerte, hogy Isten hatalmas és végtelen, és azt is tudta magáról, hogy ő nagyon is véges. Ezért okozott neki problémát, hogy ő egy véges emberként hogyan is járulhatna a hatalmas és végtelen Isten elé. Ezt mondja Jobb könyvének 9. fejezetében. Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetni a kezét. Vagyis Jobb felismerte, hogy a megoldás az, hogy még valaki odaáll a véges ember és a végtelen Isten közé. Valaki, aki mindkettőjükre ráteheti a kezét. Jobb azonban azt mondja, hogy ilyen valaki nem létezik. Itt vagyok én a halandó ember, és nem tudom, hogy miként mehetnék oda a végtelen Isten elé. Jézus azonban pontosan az a valaki, akiért Jobb kiáltott. Róla mondta azt Pál az 1 Timóteus 2.5-ben, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ő megérinti Istent, mert a kezdetektől fogva Istennel volt, és ő maga is Isten, majd egy időre emberré lett, emberi testben eljött erre a világra, hogy kinyúljon az emberek felé, és őket is megérintse. Ha pedig valaki vétkezik, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Jézus Krisztus minden ember, minden bűnét elhordozta a kereszten. Halálával mindenkinek minden bűnért kifizette az árat. A Máté 12.31-ben a következőket mondja Jézus. Minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen is szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. De mit is jelent a Szentlélek káromlása? Azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek Jézusról tett tanúbizonyságát, és így elutasítjuk Jézus Krisztust. A János 3.17-ben ezt olvashatjuk. Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Vagyis nem akartak átmenni a sötétségből a világosságba. Amikor ott állunk majd Isten előtt, ez az egyedüli dolog, amivel kapcsolatban számot kell majd adjunk neki. Hogy is mondta János? Hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért. Így tehát egyetlen egy bűn marad, amiért felelnünk kell Isten előtt. Ez pedig az, hogy a sötétséghez ragaszkodtunk, és elutasítottuk Isten szeretetét, elutasítottuk azt a közösséget, amelyet Isten nekünk kínált fel Jézus Krisztus által. Ne úgy képzeld tehát azt a pillanatot, amikor ott állsz majd Isten előtt, hogy Isten egy hosszú listán megy majd végig, és minden valaha általad elkövetett szörnyűséget egymás után felsorol. Isten ítélőszéke előtt egyetlen dologról lesz majd szó. Arról, hogy mit kezdtél Jézus Krisztussal. Hogy befogadtad-e őt, vagy elutasítottad. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. János evangéliumának 14. fejezetében Jézus a következőket mondja. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Mit is mond itt Jézus? Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat. Tehát nem elég csupán ismerni Jézus parancsolatait, meg is kell őket tartani. Róma 2.13. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Jézus ezt mondja a János 13.34-ben. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Nem elég azonban azt mondanom, hát igen, tudom, hogy Jézus mit mond, tudom, hogy szeretnünk kell egymást. Ha te ezt mondod, de közben másokat gyűlölsz, akkor csak hallgatója vagy Jézus szavainak, de nem cselekszed meg azokat. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Ha valaki azt mondja, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, ő az Uram és megváltom, akkor ez a hit abban nyilvánul majd meg, hogy az ő életét éli, ha az ő kijelentését komolyan gondolta. Hiszen az ember sok mindent mondhat. Én is mondhatom azt, hogy hiszek valamiben, közben pedig egyáltalán nem hiszek abban, de mégis olyan meggyőzően tudom ezt bizonygatni mások előtt, hogy elhiszik rólam, hogy én abban a dologban hiszek. Istent azonban nem tudom becsapni. A Jézus Krisztusban vetett igaz hit a viselkedésemen keresztül is meglátszik majd. Többé nem tudok a sötétségben járni, ha valóban bennem van az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Vagyis az összes parancsolat valójában két parancsolattal foglalható össze. Szeresd Istent, és szeresd fele barátodat. A Róma 13.8-ban pedig ezt mondja Pál, aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A Galata 5.23-ban pedig, miután az előző igeversben felsorolja a lélek gyümölcseit és a szeretetet is megemlíti, azt írja, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. János is, amikor itt Isten parancsolatait említi, tulajdonképpen erre a két parancsolatra gondol, amely összefoglalja Isten összes többi parancsolatait. Szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Tudjuk, hogy az egyik a másik nélkül aligha valósítható meg. Aki szereti Istent, annak szeretnie kell fele barátait is. Néhány igeverssel később János azt írja majd, hogy aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Tehát, ha azt mondod, hogy szereted Istent, a fele barátodat azonban gyűlölöd, akkor hazudsz. Az 1 János 4.20-ban ezt olvashatjuk. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét azonban gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az egésznek a lényege tehát a szeretet. Vannak azonban, akik felhangon panaszkodnak, hogy olyan nehéz Isten parancsolatait megtartani. De kérdezem én, mi olyan nehéz Isten parancsolataiban? Miért nehéz Istent szeretni? Miért nehéz a fele barátunkat szeretni? Hiszen Isten parancsolatait a szeretet törvénye mind magába foglalja. Mert ha igazán szeretek valakit, akkor nem fogok hamisan vádaskodni ellene, nem fogom meglopni, és így mindaz, ami a 10 parancsolatban szerepel, fölöslegessé válik. És ha igazán szereted Istent, akkor nem veszed a szádra az ő nevét hiába, akkor tisztelni fogod őt, és akkor megőrzöd tisztának az életedet, és neki ajánlod azt fel minden nap. Tehát minden a helyére kerül akkor, ha a szeretet törvényét megtartod, ha mindenek felett Istent szereted, és ha szereted a fele barátodat. Alapvetően ez a két legfontosabb parancsolat, amely az összes többit is magába foglalja, és ha ezt tudatosítjuk, akkor sokkal egyszerűbbé válik minden. Hogyan tudok tehát valakit szeretni, aki nem is kedves hozzám? A saját erőmből képtelen vagyok így szeretni. De Isten szereti őt, és ahogy én alárendelem magam Istennek, és hagyom, hogy ő munkálkodjon bennem, ő ad nekem szeretetet egy ilyen ember iránt, mert ő nekem adja az ő szent lelkét, aki bennem gyümölcsöt terem, a szeretet gyümölcsét. Az 1 Korintus 13-ból pedig tudom, hogy milyen ez a szeretet. Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántón, nem keresi a maga hasznát és nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik, ha hagyom, hogy a Szentlélek irányítsa az életemet. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ó, bárcsak bennem is teljessé lenne Isten szeretete! Ez az én imám. De ez addig nem fog megtörténni, amíg el nem jutok önmagam végére, és amíg az óemberem Krisztussal együtt oda nem szegeztetik a keresztre. Amíg azonban minden rólam szól, és csak saját magam körül forognak a gondolataim, addig nem lesz bennem igazán teljessé az Isten szeretete. De minél teljesebbé válik bennem Isten szeretete, annál kevésbé leszek önmagammal elfoglalva, annál kevésbé akarok majd önmagamnak élni. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Jézus Krisztus a mi példaképünk, aki a Máté 11.28-ban a következőket mondja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mit mond tehát Jézus? Azt, hogy tanuljunk tőle. Hogy tanulmányozzuk az életét, és tekintsünk rá példaképünként, mert visszatérve az 1 János 2.6-hoz, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Jézus a példa számunkra, aki odaszánta az életét, és szeretetben szolgálta a körülötte levőket. Hányszor olvashatjuk az evangéliumokban is, hogy az Úr meglátta azt az asszonyt, vagy azt a férfit, és megszánta. Mindig, amikor Jézus szükségben szenvedővel találkozott, megszánta őt és megsegítette. János első levelének 3. fejezetében ezt írja. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Ha valaki ezt teszi, az nem követi Krisztus példáját, mert nem indul meg mások nyomorúságán és gyengeségén, ahogy ezt Jézus tette. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötét, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Mit jelent tehát a sötétségben járni? Azt jelenti, hogy valaki gyűlöli embertársát. Ha a te életedben is van valaki, akit kifejezetten gyűlölsz, akkor te is a sötétségben jársz. Nagyon vigyázz, mert lehet, hogy azt állítod, hogy a világosságban jársz, de önmagadat is becsapod, és talán észre sem veszed, hogy megvakultál, és csak tapogatózol, és nem tudod, hogy hová mész. A sötétség elvette a szemed világát. Semmi sem vakít meg bennünket jobban, mint a gyűlölet. Amikor a szívünk telve van gyűlölettel és keserűséggel valaki iránt, akkor elvakultan csak a negatív vonásokat fedezzük fel abban az emberben. Képtelenek vagyunk bármiféle pozitív oldalát is meglátni, mert nem is vagyunk erre hajlandóak. A szeretet azonban olyan, mint a fény, és megvilágítja az utat, amelyen járunk. Így, ha szeretetben járunk, nem botlunk meg, és nem esünk el az úton. Ez a két parancsolat tehát, hogy szeresd Istent és szeresd fele barátodat, magában foglalja az egész evangéliumot és Krisztus tanítását. Ezek tehát Isten parancsolatai, amelyekről azt mondja János, hogy az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Jó és egészséges dolog szeretni az embereket. A gyűlölet pedig nagyon is ártalmas az egészségre. A gyűlölet és a keserűség olyan kémiai anyagokat szabadítanak fel a szervezetünkben, amelyek bizony ártalmasak az egészségünkre, és szépen lassan felemésztenek bennünket. A szeretet azonban ezzel ellentétben olyan anyagokat szabadít fel az ember szervezetében, amelyektől az ember sugárzik. Elég csak ránézni azokra, akik szerelmesek. Ők ennek élő bizonyítékai. Csak úgy ragyognak. Bárcsak tudatosítanánk ezt magunkban, és bárcsak a gyűlölet helyett a szeretetet választanánk.